mi egyáltalán a mikroműanyag és mik azok a mikroszálak?
A lényeg az ugye, hogy a természetben úgy általában minden bomlik, így a műanyag is. Csak mindegyiknek a bomlási ideje, tehát az, hogy elemeire esik szét, az elég sokáig tart. Például egy sörös üveget, ha kidobjuk az erdőbe, annak 2 millió év kell ahhoz, hogy onnan eltűnjön, úgyhogy nem a szelektívbe visszük. Tehát ugye az üvegnek is van némi bomlási ideje, a műanyagnak pedig még több van. Na most ugye a környezetvédelemnek egy alap problémája, és ugye a zöldek mindig arra hívják fel a figyelmet, hogy létezik az úgynevezett negatív visszacsatolás. Ezt nagyon sajnos kevesen ismerik, ennek az a lényege, hogy ha most lépünk valamit, vagy teszünk valamit, annak a hatása nem közvetlenül érintkezik, hanem jóval később, akár 100 év múlva is. Tehát például az, hogy a műanyagokat elkezdte az emberiség használni, ugye kigondolta volna, hogy előbb-utóbb az ember szervezetébe is bekerül. Na most, ugye ezek a kis mikrorészecskék és mikroszálak, ez hát ugye bármi furcsa a táplálékba is bekerül. Sőt, bebizonyították, hogy nem csak ugye ezek a műanyag italos palacból kerülhet be az ember szervezetébe, hanem légzés útján, sőt már azt is kimutatták, hogyha a szúnyogok megszúrják az embert, akkor ők is közvetíthetik ezeket a részeket. Tehát el tudjuk gondolni, hogy ezek milyen apró részecskék, és hát természetesen ugye a levegőbe is, a szállóporban léteznek ilyenek, tehát ez ugye nem csak az emésztőszervrendszerbe kerül be, hanem a légzőszervrendszerünkbe is bekerül, már nem csak nekünk, hanem az állatoknak is, sőt ugye nem csak a gerinces állatoknak, hanem a rovaroknak is, lásd az előbb említett különböző szúnyogfajokat. Hogy ennek mi lesz a hatása, hogy egészségügyi hatása, azt nagyon nehéz előre jósolni. Hát erre is fel kell készülni, hogy előbb-utóbb ugye itt krónikus betegségek lehetnek adott esetben, de hát hogy az emberi szervezet, vagy a gerinces állatok szervezete ezeket a kis mikrorészecskéket emészteni tudnák, hát ez még nem bizonyított, de hogy bekerült a szervezetükbe, és hogy mindenképpen problémát okoz, az is tény, de itt nem is az emésztőrendszeren, hanem gondoljunk bele, hogyha a légzőszervrendszerbe kerül bele, hiszen a tüdőbe bármilyen szállópor ugye problémát okoz, szilikózis és egyebekről lehetne itt beszélni. Ugye a másik dolog, hogy az emberiségnek rá kéne jönni arra, hogy a műanyagokat ne igen használja, na és ugye az is friss hír egyébként, szinte párhuzamosan jelent meg a sajtóban a két hír, hogy Kína hozott egy rendeletet, hogy most már az Európai Unióból nem fogja fogadni a hulladékot, mert ugye eddig az volt, hogy az Európai Unió importálta a szemetjét Kínába, hogy ott dolgozzák föl. Ha Kína ezt a lehetőséget nem biztosítja az európai országoknak, akkor hát bizony tényleg bele fogunk fulladni a saját szemetünknek, amelynek döntő része egyébként a műanyag hulladékok.
Picit maradjunk a mikroműanyagoknál, ezek hogy keletkeznek ezek a részecskék? Ha jól értem, akkor a műanyagok bomlási folyamatából származnak
persze,
ezek
persze, az anyagok? Persze, hát főleg abból, igen. Tehát ugye itt azt kell tudni, hogy a műanyag az a napsugárzás hatására, tehát a különböző ultraibolya, ultravörös sugárzások hatására bomlásnak indul. Hát most gondoljunk arra, ugye, hogy a fólia sátor, az Alföldön ugye nagyon sok fólia sátor van, hát egy műanyag fóliát egy-két évnél tovább nem tudnak használni, mert egyszerűen a napsugárzása az annyira megváltoztatja a szerkezetét, hogy szinte elporlad.
Ugye beszélgettünk itt a mikroműanyagokról, mikroszárakról, és itt a végén mondtál egy nagyon érdekes dolgot, ugye ez a Kína nem fogad több hulladékot ugye az Európai Unióból. Ez egy hatalmas üzlet volt korábban, most miért döntött úgy Kína, hogy nem fogadja ezt a hulladékot, mert ők sem férnek el a sok szemétől ezek szerint?
Hát ugye Kína nagyon furcsa, mert ugye ő a környezet tudatosság Kínában az nem volt magas szinten egészen eddig őket. Lényegében az olimpia döbbentette rá arra, amikor ugye le kellett állítani az autókat, hogy egyáltalán meg tudják rendezni az olimpiát, és ne legyen komolyabb levegőszennyezés Pekingben, hogy hát nekik is többet kell fordítani a környezetvédelemre. Na most ez Kínában ennek a folyamatnak a része. Igen, a hulladék az nagy üzlet. Akkor lenne nagy üzlet egyébként, hogyha hát ezeket az alapanyagokat, nyersanyagokat teljes mértékig vissza tudnánk forgatni, tehát ilyen reciklálás az fontos lenne, de hát Kína ugye megvásárolt, de most arra azt gondolom, mert oké, hogy a Kínában ez üzletnek tartották, de hát ugye ennek is megvannak a maga környezeti vonatkozásai, mert ugye most itt Magyarországon is tervezik, hogy betiltják a vékony műanyag zacskókat, na most ugye az is egy nagy környezetvédelmi dilemma, hogy ami helyette jönne mondjuk egy papír zacskó, annak viszont a vízfelhasználása jelentős. Tehát ugye itt mindig az a probléma, hogy nem rendszer szemléletben és nem globálisan gondolkodunk, vagyis hát nagyon sokan igen, de a döntéshozókra ez nem igen jellemző. Tehát ugye ez mindenképpen alapprobléma. Most az is hozzátartozik például, hogy Magyarországon most már úgy néz ki, hogy nem igen üzlet a hulladék, de hát ennek mindig a gazdasági ösztönzők azok, amik ezeket meghatározzák, lényegében determinálják, mert ugye az adópolitika, a hulladéklerakási díj, ugye azért érdekes a dolog, mert ugye a Magyarországon volt ez a rezsicsökkentés ugye a hulladékszállításra, ugyanakkor viszont a cégeknek a hulladék lerakási díját az 3000 forintról, ugye tonnánként 6000 forintra növelték. Na és ugye a baj az, hogy ugye a zöldek mindig azt mondják, hogy mindennek fizessük meg az árát, de úgy fizessük meg, ugye, hogy a teljes rendszerbe gondolkozva, mert ugye egy hulladék, hogyha mi hulladékot termelünk, és ilyen olcsón szállítják el, sőt, ugye, vagy egy fél évig számlát se küldenek, ez abszolút nem ösztönzi a lakosságot arra, hogy esetleg a termékeket ne csomagolóanyagban vásárolják meg, vagy szelektíven gyűjtsék, pláne így, hogy a szelektív szállítás most éppen akadozik, és ugye ezek EU-s előírások is lennének, amit nem tudom, hogy hogy fogunk teljesíteni ilyen infrastruktúra mellett, amit nemrég létrehoztak. Tehát Magyarországon is ez jelentős probléma. Igen, sok helyen a hulladék az jó üzletnek számít, a hulladék elszállítása, de ha más országokat megnézünk, mondjuk Amerikát vagy Olaszországot, ott azért is mutatja, hogy jó üzlet, mert ugye ezeket a területeket főleg a maffia vette át, és ugye a szemétszállítást, ugye a nem szállítás fölött a maffia uralkodik, ami nagyon érdekes dolog, de hát ugye ebbe beletartozik főleg itt Európába, hogy itt Európai Uniós támogatások vannak, és ugye ezekkel, mint tudjuk, azért néha lehet manipulálni.
Emlékszek arra korábban, hogy mondjuk 15-20 évvel ezelőtt, amikor bejött a szelektív hulladékgyűjtés, akkor ugye, ha ki vállalta, hogy szelektíven gyűjti a szemetet, attól ingyen elszállították. Itt akkor ez nem volt jó üzlet, hogy ezt megszüntették?
Itt megint, ugye, megint az ösztönzők, a gazdasági ösztönzők azok, amik dominálnak. Én ugye pedagógus vagyok, de én emlékszem arra, hogy ugye a gyerekekkel a száraz elemeket összegyűjtették, mert ugye hát abban rengeteg fémet lehet azokból kinyerni, nemes fémek vannak benne. Az iskolákban voltak ilyen elemgyűjtő kis dobozkák, amivel a gyerekek rendesen becsülettel a tanár-tanító kezdeményezésére behozták a otthoni száraz elemeket, és utána egyszer csak jött egy döntés, hogy ezeket nem viszik el ingyen, hanem az iskolának kell fizetni azért, hogy ezeket veszélyes hulladékká nyilvánították, elszállítsák. Ugye itt megint az ösztönzőről szól, mert eddig ugye ingyen elszáll, örültek, hogy gyűjtötték, most fizessen az iskola. Na most egy iskola nem tudtak igazálkodni annak idején, hogy elszállítsák tőle ezeket az anyagokat. Tehát itt annyira változnak az ösztönzők, a szempontok, hogy ugye ez nagyon nehéz egy civilnek, egy jószándékú civilnek adott esetben ezt nyomon követni. Na most ugye itt a legnagyobb gond ugye a hulladéknál, és megint szemléletről van szó, hogy a hulladékok legnagyobb mennyiség az a komposztálható hulladék lenne, amit ugye egyszerűbb lenne külön gyűjteni, és hát ugye visszaforgatni a természetbe. De hadd mondjak egyet, nemrég jártam a Svájcba, és magam is ledöbbentem, hogy ottan a lakosság, amelyek úgy tudjuk, hogy jóval magasabb életszínvonalon, mint élnek, mint nálunk, és akkor rájöttem, hogy ennek ez is oka lehet, hogy ott például ugye még a lakásokban is külön gyűjtik a hulladékot, nagyon ügyelnek rá, és ugye például A hulladékgyűjtők azok úgy működnek, hogy amit nem tudnak szelektíven már sehova se elhelyezni, ott is vannak hulladékledobók, de bármi meglepő, azért fizetni kell. De ezt úgy kell fizetni, hogy a hulladéktároló az úgy nyeri el csak a hulladékodat, hogy leméri, utána van egy kártya, amire befizet egy bizonyos összeget, leveszi ennek a mennyiségű hulladéknak a megsemmisítési díját, és utána ugye megszabadultál tőle. Tehát külön kártyákkal működik. És ott teljesen más a szemlélet, ami például a kidobott háztartási termékeket, vagy például a tányérokat, vagy bármit kirakják a utcára a ház elé, és onnan bárki elviheti. És az nem szégyen, hogy elviszik a másoknak már fölösleges árukat, mind a kettőnek jó, úgy az egyiknek nem kell pénzt kiadni, a másiknak pedig nem kell a hulladéklerakási díjat fizetni. Tehát itt mondom, megint fontos ugye egy szemléletkérdés, itt kellenek a gazdasági ösztönzők, tehát itt nem az, hogy minél olcsóbb legyen, hanem igen, fizessük meg mindennek az árát, és főleg a feldolgozásnak és a reciklálásnak, tehát a természetben való visszaforgatásnak vagy újrafeldolgozásnak az árát, és ugye ez Magyarországon ez a környezettudatosság sajnos még nem áll olyan szinten, mint egyes országokban. Tőlünk nyugatabbra.
Itt most az a példa jutott eszembe, hogy ugye említetted, hogy például Svájcban is, vagy Németországban is kirakják például a háztartási gépeket, és azokat ugye el lehet vinni. Viszont itt nálunk meg élelmesek kimennek, és behozzák ezeket a gépeket, és pénzért árulják.
Igen, tehát megint mondom, ez egy más szemlélet, de például most már ugye itt is van jó irány, hiszen most hallom, hogy ez az otthon melege programban, hogy a lecserélik energiatakarékos készülékre a sajátjukat, hogy a régi készüléket nem mindjárt a bontóba viszik, hanem megjavítják, és odaadják olyan családoknak, vagy intézményeknek, amelyek meg tovább tudják használni. Tehát ugye azért Magyarországon is van ezzel kapcsolatban elképzelés és szándék, hiszen ugye Magyarországon is van, ugye a parlamentben is működik egy fenntartható fejlődés bizottsága, sőt van a fenntartható fejlődés tanácsa, amely szakmai alapokon ad tanácsot a kormánynak ezekhez az intézkedésekhez, de hát, hogy azt mennyire tartják be, vagy az egyes gazdasági lobbik mennyire gátolják ennek a tevékenységnek a népszerűsítését, tehát ez már egy másik kérdés.
És még egy példa jutott eszembe, az ugye az ipari ezüstnek a felhasználása, amit pont most olvastam egy pár nappal ezelőtt, hogy egyik oldalon a gyártók arra panaszkodnak, hogy azért drága most már az ipari ezüst, mert kevés van belőle, ugye ezeket használják főleg műszaki elektronikai cikkekben.
Igen.
Másik oldal viszont arra panaszkodik, hogy mivel nem gyűjtik szelektíven például az elhasznált mobiltelefonokat, akár televíziókat, amiből visszanyerhető ez az ezüst, az ugye megy a süllyesztőbe. Tehát ebben is kellene akkor valamilyen egyensúlyt találni.
Hát persze, de egyébként a mobiltelefonban nem csak az ezüst van, de aranyat is lehet lelni, tehát az tényleg egy aranybánya, mert ugye ez szükséges lenne. Igen, ennek megvan a maga útja, de ha még a rendszerváltozás ideje gondolunk, Szegeden is volt egy olyan cég, az úgynevezett fémszelek, de ugye ott is volt probléma a fémszeleknek, ugye az volt a dolga, hogy itt Szegeden a különböző hulladékból kinyerje a különböző fémeket. És hát ez ugye veszélyes tevékenység volt, de hát ugye itt volt is belőle probléma, hogy ez a vállalat a hulladékát, a melléktermékeit azt ugye olyan területre rakta le, amit árvíz esetén a Tisza is elérhetne. Tehát vannak ilyen kedvezmények, és a fémszeleknek akkor megérte ez a tevékenység, aztán ez a fémszelek cég ez sajnos eltűnt a gazdasági szintéről, mert megint olyan szabályozók jöttek, amelyek nem tették lehetővé, hogy megérje neki ez a tevékenység.
És még akkor egy kicsit térjünk vissza Kínára, ugye az Európai Unióban termelődik nem tudom hány millió tonna hulladék évente, és ugye ennek nagy részét ugye Kína fogadta eddig, most ugye bejelentették, hogy nem fogja ezt fogadni. Az Unió tervez valamilyen lépéseket, vagy mi lesz ezzel a hulladékkal? Tehát bele fogunk fulladni a szemétbe?
Szóval ugye már régen mondják, hogy belefulladunk a saját szemetünkbe. Itt mindenképpen gyártási technológiák kellenek, el kellene kerülni a dizájn csomagolásokat, ugye ez a lédik termékek vásárlását, ugye a különböző gyümölcsöknél, zöldségeknél. Hát rengeteg felesleges hulladékot termelünk. Na most ennek a szemléletnek az első lépése az, hogy a felesleges műanyag zacskókat, vagy ilyen fülpiszkálók műanyagot, vagy a műanyag szívószálakat, ugye ezeket ki fogják vonni a forgalomból. És ugye ennek azért megvan a maga folyamat, már ez csak az első lépésnek tekinthető, de hát mindenképpen a saját hulladékunkat azt el kell tüntetni, de a lényeg az, hogy nulla hulladék legyen. Hát ha belegondolunk megint itt az Alföldön, a tanyavilágban nulla hulladék volt, tehát a tanyasi házaktól nem igen szállították el a hulladékot, mert mindent hasznosítottak, még a konzervdobozt is. Ugye, tehát azt se dobták ki, tehát az ország másik, főleg a természeti népeknél nem volt hulladék. Tehát én nem azt mondom, hogy most menjünk oda-vissza, de hát szemléletében meg lehet változtatni, és főleg a csomagolási hulladékkal, amit nagyon lehet lépni, hiszen ha szövetből készült bevásárlószatyokkal megyünk vásárolni, akkor már nagyon sokat teszünk. Tehát mindig a fontos az, hogy többször hasznosítsunk föl egy-egy tárgyat, mert például egy műanyag palack, ugye, amit az italokat tárolják, igaz, hogy abból is kerülhetnek a szervezetben műanyag mikrorészecskék, hát hogyha azokat többször felhasználjuk, és nem csak egyszer, akkor már nyerünk. De hát ez volt régen, ha már maradunk ugye Kína-Ázsiánál, ugye akkor az üveg az szinte státuszszimbólumnak számított, hogy akinek üvege volt, és abba tudta tartani a folyadékát és az italát, hát az egy olyan személy volt, akire felnéztek. Tehát, mert annak idején még üveg se volt, viszont hát itt az Alföldön is, hát nem tudom, mond-e valakinek ilyen, hogy tört csanak, például, hát az ivő ezt nem műanyag pohárból ittak a halászok, hanem fűszából maguknak faragták ki a csanakot, amiből tudtak inni a Tisza vizéből. Tehát hol vagyunk mi ettől, de jó lenne visszatérni esetleg legalább, nem csak nosztalgia gyanán, hanem fennmaradásunkkal kapcsolatban is ezekhez a tényekhez.
És akkor visszakanyarodva egy kicsit az eredeti témánkhoz, a mikroműanyagokhoz, akkor ha jól értem is, amit az elején is beszélgettünk, hogy a műanyag felhasználás óta ezek a mikroműanyagok folyamatosan ugye termelődnek, és ugye jelen vannak a környezetben. Ha mondjuk most megszüntetnék az összes műanyag termék, vagy csomagolóanyag, vagy bármilyen műanyag termék gyártását, akkor ez a probléma valószínűleg még továbbra is fönt állna nagyon sokáig.
Hát persze, hogy fönt állna, de hát ilyen nincs, hogy egyik lépésről a másikra, hogy folyamatába kell nézni a dolgokat, hiszen a műanyaggal kapcsolatos környezetvédelmi problémák is, hogy kiderültek, az is egy folyamatnak a része volt. Tehát igen, lehetne egy ilyen döntést hozni, de hát ugye ez egy hosszabb távú kérdés, mert ugye ezek a műanyagok már idézőben legyártottak, ezek itt vannak a környezetünkben, és hát ugye kifejtik a hatásukat. De egyébként nem csak ez az emberi szempontból kéne ezt nézni, hanem az, hogy ez az élőhelyek tekintetében, hiszen ha hulladék lerakást végzünk bármilyen területen, ott élőhelyeket szüntetünk meg, teljesen átalakul egy adott területnek a mikroklímája, és ott bizony fajok tűnhetnek el, vagy olyan fajok kereshetik fel ezeket a helyeket, ami az ember szempontjából nem a legjobbnak tekinthető. Itt a különböző rákcsálokra és egyéb az ember szempontjából károsnak tekintett rovarokra gondolok.